94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Leander püspök hitvalló. Leander és testvérei előkelő görög, mások szerint gót eredetű családból származtak. Atyuk Severianus a tarragónai tartomány kormányzója volt. Leander, a legidősebb fiú, még Kartagénában született, de egyházi pályafutását már Sevillában kezdte. Tanulmányai végeztével szerzetes lett, és csak hamar kitűnt jámborságával és tudományával. Később elöljárói engedélyével iskolát nyitott, mely rövidesen olyan nagy hírre jutott, hogy a legelőkelőbb családok is szívesen küldték falai közé gyermekeiket. Így többek közt maga Leovigild király is idejáratta fiait, Hermenegildet és Rekarédet. jámborságával és tanítói rátermettségével idővel olyan nagy tekintélyt szerzett Leander, hogy mikor 579-ben megüresedett a szevillai érseki szék, a közvélemény egyhangúlag őt választotta érseknek. Új méltósága egyelőre csak szenvedést hozott számára. Leovigild idősebb fia, Hermenegild herceg ugyanis feleségének, Ingundának, Szigebert frank király leányának hatás alatt a katolicizmussal kezdett rokon szenvezni, s ezzel halálos ellenségévé tette mostoha anyját, a fanatikus Arianus Goswintát. A király úgy akarta élét venni a családi pörpatvarnak, hogy fiát egy időre Sevillába küldte. De Hermenegild egykori szeretett mesterének és feleségének buzdítására most már nyíltan katolikusnak vallotta magát. Arianus atya nyílt hadüzetnek vette vallásváltoztatását, és fegyveres megtorlásra készült ellene. Hermenegildnek tehát, akarva nem akarva, szintén fegyverhez kellett nyúlnia. Mindenekelőtt a kelet-római birodalom segítségét akarta biztosítani, ezért Leandert fényes kísérettel Tiberius császár udvarába küldte. A követség sikerrel járt, a görögök megígérték a kívánt segítséget. Leovigild tűzzel vassal azon dolgozott, hogy egész országát Arianussá tegye. A püspökök közül némelyeket kivégeztetett, másokat börtönbe vettetett, a távol lévő Leandert pedig számkivetéssel sújtotta. Fiának évekig tartó ellenállása még jobban fölingerelte haragját. Így történt, hogy amikor Hermenegild görög szövetségesei árulása következtében kénytelen volt megadni magát, Leovigild börtönbe vettette őt, és kevéssel utóbb, mivel vonakodott Arianus szertartás szerint magához venni az úrtestét, lefejeztette. De mindjárt a véres tett elkövetése után ráeszmélt bűnének rémes súlyosságára. Lelkismeretének állandó fordalása időnap előtt fölemésztette életerejét. Halálos ágyán elrendelte Leander visszahívását, és Rekkaréd fiának a katolikus vallás fölvételét ajánlotta. Leander Rekkaréd hívására azonnal hazasietett, és hatalmas támasza lett országa rekatolizálásában. Az ifjú király mindjárt trónra lépés esztendejében, 586-ban zsinatra hívta össze a katolikus és ariánus püspököket, és ünnepélyesen kijelentette, hogy a gótok nemes nemzete visszatér az egyházba, melytől pásztorainak gonoszsága miatt olyan sokáig el volt szakítva. 8 ariánus püspök, a nemesség és az egész nép azonnal a nyilatkozat mellé állott, és így az egyesülés tényleg megtörtént. 3 évvel később Toledóban újabb fényes zsinatot tartottak. A zsinaton Leander elnökölt, és megnyitó beszédében elragadó ékes szólással ünnepelte a katolikus egyház diadalát. Ezzel a gót nép zöme katolikussá lett, és néhány évtized leforgás alatt olyan virágzó egyházi életet teremtett, mely ritkítja pártját a történelemben. Leander derekasan kivette részét ebből a nagyszerű egyházi újjászületésből. 590-ben székhelyén, Sevillában tartományi zsinatot tartott, s ezen a papokat és szerzeteseket példás életre, a bűnbánókat töredelemre kötelezte, s újból szabályozta az éneket és a szertartásokat. Ezeknek a határozatoknak végrehajtása érdekében, bár élete utolsó éveiben, csak nem állandóan közfénykínoszta, rendkívül sokat fáradozott. Szenvedései közepette legfőbb vigasztalása munkájának eredményessége és barátjának, Nagy Szent Gergely pápának gyengét figyelme volt. A nagypápa ugyanis időnként egy-egy bensőséges hangú levéllel örvendeztette meg. Egyik levelében így ír hozzá: tudod, milyen nagyon vágyódom tégedet látni, mert te szintén nagyon szeretsz engem. Mivel azonban távoli országok választanak el bennünket, és test szerint nem láthatlak téged, csak azt az egyet tehetem, amit irántad való szeretetem sugall, küldöm neked ezeket a könyveket. Leander években és erényekben gazdagon 80 éves korában hunyt el.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A
az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet Egerben, az érseki papnevelő intézetben. Csordás Judit, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság pénzügyi csoportvezetője elmondta, az évente megtartott találkozóval nem csak az új gazdasági vezetők informálására fordítanak figyelmet, hanem fontos, hogy időről időre minden munkatársuk tájékoztatást kapjon a támogatások igényléséről és elszámolásáról, az intézmények működésével összefüggő hatósági és gazdasági feladatokról. Az értekezleten Lóci Tamás EKIF elnök Legyetek a remény zarándokai címmel arról elmélkedett, hogyan adhatnak reményt az intézmények alkalmazottai. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója aktuális intézményi feladatokról tájékoztatta a jelenlévőket. Sorra vette az év programjait, eseményeit, amelyek lehetőséget nyújtanak az intézmények működését segítő szakembereknek, tanácskozásra, ismereteik bővítésére. Az esemény tapasztalatcserével zárult. Online hitoktatói lelki gyakorlatot tartottak a Kaposvári Egyházmegyében. Indítsd a napot a Szentírással, és hajd, hogy a Szentlélek dolgozzon benned. Ezzel a mottóval január közepétől február végéig lelki ködmönke címmel otthon végezhető online lelki gyakorlatra hívták a Kaposvári Egyházmegyében a hitoktatókat, valamint minden érdeklődőt. A lelki gyakorlat célja elsősorban a mottó megvalósítása volt a program heteiben, hogy a 2026-os év elején a résztvevők fel tudják tölteni a szeretett zsákjukat, megerősödjenek a Szentírás olvasásában és az imádságos Isten kapcsolatukban, ami mintegy lelki ködmönként melegítheti majd őket az év nehezebb időszakaiban is, írták a szervezők. Európában tömeges munkanélküliség és egyes iparágak megszűnése fenyeget, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, ennek az az oka, hogy a háború és a szankciók miatt az energia ára 3-4-szerese annak, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Ebből pedig az következik, hogy mindennek, alumínium, vegyipari termékek, gépjárművek, amit Amerikában és Kínában gyártanak, a költség szintje ott sokkal lejjebb van, olcsóbban tudnak gyártani. Olcsóbban gyártanak, olcsóbban adják a termékeket, és ezek kiszorítják az európai termékeket a piacról, fejtette ki a kormányfő. Rossz állapotban vannak a gyermekek az okos eszközök és a közösségi média túlzott használata miatt, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Márius a Mozdulj a netről a valóságra elnevezésű program budapesti szakmai konferencián tartott előadásában kiemelte, érdemes gondolkodni a gyerekek közösségi média korlátozásának lehetőségéről, azonban a szabályozás önmagában nem elég széleskörű társadalmi szemléletváltásra, felvilágosításra és helyes szülői mintára is szükség van. Megalakult a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülete. A 13 fős testületben 3 kontinens és 10 tudományterület világszerte elismert szaktekintélyei kaptak helyet, közölte a Hunren. A közlemény szerint a tagokat Gulyás Balázs, a Hunren elnöke kérte fel, megbízatásukat pedig a Hunren irányító testülete február 25-i ülésén megerősítette. Természetvédelmi szemléletformáló projektet indít 3 civil szervezet, Otthonunk a természet, ismerd, szeresd, védd címmel. A projekt célja a természet iránti felelős gondolkodás és a mindennapokban is alkalmazható madár- és természetbarát megoldások megismerése. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg 700 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás segítségével 2026 és 2028 között, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A projekt megvalósítója az egyesület vezette konzorcium, amelyben a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország is részt vesz. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Ma a csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, Nagyboly üzenetéről és a mindennapokban megélt lelki tapasztalatairól beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt. A Szent Nagybőjti 40 nap február 18-án kezdődött, és egészen április elejéig eltart, amikor is majd a húsvét vasárnapi feltámadás megünneplése már nagyszombaton éjszaka elhozza a kereszténység számára a legnagyobb ünnepet. Ez a nagybőjti időszak az adventi karácsonyi időszakkal mondhatnánk úgy, hogy egyenrangú, hiszen ugyanúgy megvan az előkészület, megvannak az adott vasárnapok, megvannak a liturgikus színek a szentmiségben. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy párhuzamos az adventi készülettel, azonban van mégiscsak eltérés is, hiszen ott egy földi születésnapra készülünk egy rövidebb, alig 4 hetes időszakkal, itt pedig egy égi születésnapra, és egy mindannyiunk számára lehetőségként megnyíló mennyei újjászületésre, amikor is egy hamvazó szerdai nyitánnyal, egy nagypénteki drámai csúccsal, egy nagyszombati, mondhatnánk úgy, hogy csendességgel, egyszer csak ott van a húsvét vasárnapi feltámadás és az üres sír. Talán azzal lehetne kezdeni, hogy amikor a hamvazó szerdai hamvaszkodásban részesülünk, ami egy szentelmény, hamuval hintjük meg a hívek fejét, és figyelmeztetjük vagy arra, hogy emlékezzél ember porból vagy és porrá leszel, vagy azt a mondatot is lehet mondani, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Milyen emlékeitek, élményeitek, azok, amelyeket most itt így hirtelen el tudnátok mondani a rádió hallgatóknak, amely akár a hamvaszkodáshoz, akár ezekhez az elhangzó mondatokhoz kötődik, vagy egy olyan konkrét nagybőjthöz, ami esetleg olyan eseményeket indított el bennetek, amely abban a nagybőjtben, abban a nagybőjt időszakban többet adott egy másik nagybőjthöz képest.
Én hamvazó szerda gondolatához kapcsolódnék. Ugye valahogy az egyháznak a gyakorlata az azért hihetetlenül izgalmas, mert azért az embert időről időre emlékezteti dolgokra, nyilván a ciklikusság is ezért van, és valahogy azok az ünnepek, ahol mint most a balázsolás volt, vagy a hamvazó szerda, ahol a híveknek a közössége az kivonul, hihetetlen erőt is közvetítenek, úgy gondolom, és valahogy ez az elcsöndesedést is. Tehát amikor kortól, nemtől, végzettségtől függetlenül ugye ilyenkor felsorakoznak az emberek, akkor mint hogyha picit az ős közösségnek a jelképe lenne ott, hiszen itt, amikor egyrészt arra is emlékeztetnek, hogy igazából porrá leszel, akkor ez egy emlékeztető is, hogy hogyan kellene élni, úgy gondolom, anélkül, hogy borzasztóan megijeszteni az embert.
Nagyon érdekes, én azt olvastam, hogy a bőjt a megtérés egyik alapformája az imádság és a szalamizsna mellett. És ez tényleg így nagyon elgondolkoztatott, hogy a bőjtöt szeretjük úgy értelmezni, szeretjük úgy asszociálni, hogy jó, oké, akkor én most péntekenként mondjuk nem eszek húst, vagy újabb értelemben sokan azt mondják, hogy jó, nem eszek édességet, vagy nem iszok alkoholt, ugye vannak, mert különböző formái vannak, de igazából itt a lényeg az, hát eszünkbe kell, hogy jusson, igen, Jézusnak a 40 napos bőjtje, és hogy miről is szól ez a bőjt, pontosan ez a bőjt, ez a kísértésekkel való szembenállásról szól, és hogyha valakinek valami mással kapcsolatban van problémája, akár az alkohollal, akár a hütlenséggel, akár a drogokkal, akár a számítógépes játékkal, és nyilván még estig sorolhatnám, itt arra kell figyelni, hogy az arra összpontosítva, arra fókuszálva, hogyan tudok leginkább a kísértésnek ellent mondani.
Én ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert talán már én is ezt említettem, hogy egyrészt nagyon kell óvni saját magam attól, hogy ne akarjak nagyon sok mindent, és aztán kudarcot valljak, vagy kudarcot éljek meg, vagy éppen pont nem az Istenhez közeledés, hanem valamilyen durva leszabályozottság és örömtelenség érjen el. De ennek ellenére azért nekem nagyon sokat segít ez, hogy testileg is, és lelkileg is legyen lemondásom is, vállalásom is. Tehát, mintha egy kis táblázatba raknám, akkor ez a pozitív, negatív, és testi és lelki aspektus, és akkor ez ugye már rögtön négy vállalás, de hát azért az egyház előírásai ebben nagyon sokat segítenek, és egyébként nekem általában a nagybőthöz kapcsolódó elmélkedések is, és akár templomban, akár ugye most már az online lelki gyakorlatoknak is nagy divatja van, én is ebben az évben is feliratkoztam rá, mert nem biztos, hogy én ezt mindig végig imádkozom és átelmélkedem, de hogy mondjuk, ha minden nap érkezik egyfajta kis, akár egy rövid mondatos útmutatás, vagy van ugye másfajta, hogy képet, zenét kapunk, szentírási szakaszt hozzá. Szóval, hogy valami támpont, hogy több legyen az ima. És az a fantasztikus, hogy bizonyos ma már alapimádságok, amelyek elkísérik a napjaimat, azok pont ezekből az időszakokból maradtak meg. Tehát, hogy tényleg növelhető nekem az a tapasztalatom az életemben az imádság ideje, úgyhogy a nagybőjtben valami kis pluszvállalást teszek, és lehet, hogy az meg tud maradni a mindennapokban. Másrésztről a testi böjtölést azért is szeretem, mert mondjuk, ugye görögkatolikusként mi két nappal korábban kezdünk hanvazó szerdához képest, és a hétfő az egy szigorú böjt, ugye ugyanúgy, mint ahogyan a nagypénteki nap, és ez pusztán annyit jelent, hogy ebben az évben is hatszor emlékeztették egymást a családtagjaim, hogy az azt jelenti, hogy nem eszünk sajtot, és mindenki egész nap sajtot akar tenni. És egy nevetséges kis pici primitív példának tűnik, de szerintem gyönyörűen megmutatja azt, hogy tényleg itt tartunk, hogy a sajtevéssel, most ha nagyon kibontom, a sátán hatszor képes engem megkísérteni, és tényleg egy nyomorult sajtevésből az, hogy ki tudok-e tartani az Isten törvényei mellett, tényleg szerintem komoly következtetéseket lehet levonni. Tehát nagyon-nagyon gyönyörűen megmutatja azt, hogy szerintem abban a csapdába sem szabad mondjuk beleesnem, hogy nem döntöm el, hogy nem eszem édességet, nekem ez nagy vállalásom szokott lenni, hanem csak úgy próbálom, úgy törekszem rá, ugye visszautalva a kudarcra, vagy a kudarc kerülésére, amit meséltem. Nem, tehát nézzük meg, és akkor tényleg tegyük oda, mint ahogy az advent párhuzamát követve, hogy Krisztus jászolába ugye a szalmaszálat beteszem-e, és lesz elég szalma, tehát ugyanígy, hogy érek oda, hogy tényleg hány bombont kell letennem, vagy hányszor kell a sajtra egy szigorú böjt alkalmával nemet mondanom. Szóval ezeket csak azért hoztam ide, hogy én nagyon hiszek ebben, hogy valamiről való testi lemondás, lelki lemondás, valaminek a testi értelemben való vállalása, ez lehet egy rendszeresített edzés is, ami megint nevetségesnek tűnik, de talán a Szentlélek templomára szintén visszautalhatok. Szóval, hogy nekem ez a kis képzeletbeli táblázat sokat segít.
Ja, a nagybőjtnek a hanvazó szerdai kezdése az azért is különleges, mert egyrészt a emberi élet mulandóságára emlékeztet, amit, ahogy már a betegségekről szóló beszélgetésünkben is említettünk, hogy tehát főleg a nyugati kultúra az szereti ezt elhallgatni, úgyis fogalmazták meg ilyen nagyon szellemes módon, hogy a halálnak a pornográfiája, mert hogy nem szeretnek róla beszélni, tehát ilyen tabu témaként kezelik, hogy ez úgy maradjon úgy az embereknek a négy fal közötti témájában, és lehet, hogy már ebben a beszélgetés sorozatban egyszer elmondtam, de érdemes megemlíteni, hogy egy 2000-es évek elején még a Seregi érsek úr által kiadott egyik újévi körlevélben olvastuk azt, hogy akkoriban már Hollandiában például nem volt szabad elhunytat szállítani napközben, éppen azért, hogy az embereknek ne hívják fel a figyelmét az elmúlásra, és ez ugye nagyon beszédes, mert ugye pont Hollandia az, főleg ugye az Amsterdam, a nagyváros, ahol hát a drog és az egyéb szélsőségek, még hogyha most már egy kicsit talán jobban is küzdenek ellene, azok megtalálhatóak, és milyen érdekes párhuzam, hogy az, amit mondjuk erkölcstelennek mondhatunk, vagy legalábbis azért a világ sok pontján nem elfogadhatónak, az lesz egy nyilvánosan mutogatott dolog, és az elmúlás, ami pedig hát mindig is egy természetes dolog volt, hozzátartozott az élethez. Tudjuk, hogy faluhelyen még ma is van egy-egy helyen szokásban, hogy virasztanak, hogy ha el is vitték az elhunytat, de utána még nekem is van olyan falu, ahol néha még nyitott koporsónál be kell szentelni az elhunytat, és még nem hamvasztják el, tehát vannak még azért hagyományos közösségek, de a lényeg az, hogy a hamvazó szerdán egy kicsit mondhatnánk azt, hogy ilyen morbid módon, de mégiscsak figyelemfelhívóan akarja az egyház bennünket figyelmeztetni arra, amire igazából nem kellene figyelmeztetni, mert minden józan gondolkodású ember tudja az elmúlásnak a fontosságát. Éppen a nagypénteki dráma kibontakozása, de hát az egyház az szerencsére nem egy ilyen szomorú közösség, mert hogy a szürke színű hamut, meg a lila színű bűnbánatra és az elmúlásra utaló szint majd aztán gyorsan lecseréli a húsvéti gyertya fényénél a feltámadásra. És érdekes, hogy nem tudom ma, hogy történik, de én amikor akár minisztráns, akár kispap voltam, amikor én is oda járultam ugye hamvaszkodni, nyilván most is megtörténik ez, hiszen vagy egy diakonus, vagy egy másik paptestvér ezt a szentelményt kiszolgáltatja a papnak is. Én a legritkább esetben hallottam az emlékezél ember porból, vagyis porrá leszel formulán kívül a másikat, amelyik a megtérésre akar figyelmeztetni, és nekem is volt olyan élményem, hogy kezdő papként úgy csináltam, hogy az egyik hívőnek az egyik mondatot mondtam, a másiknak a másikat, és volt, hogy visszajött, és mondta, hogy neki ne ezt mondjam, mert ő egész gyerekkorától kezdve ilyenkor azt hallotta, hogy emlékezél ember porból, vagyis porrá leszel.
Ó, teremtőnk, hallgass minket, sírásunkat, kérésünket. Most te jelesz szent időben, 40 napi készületben. Látod, Uram, mi szívünket, tudod minden gyengéinket. Add a hozzád megtérőknek, bocsánatát bűneinknek. Uram, sokszor megbántottunk, így megvalljuk, segíts rajtunk. Adj sebünkre orvosságot, igaz szívű bűnbánatot. Nagy Úristen, engedd kérünk, akik testben most böjtölünk, lélekben is böjtölhessünk, minden bűntől távol legyünk. Engedd meg ezt szent háromság, örök egység, örök jóság. Áldozatunk gyümölcseit teremhessük szent húsvétig.
Azért a nagybőjtnek van egy másik fontos üzenete is, és ez legalább annyira fontos, mint az elmúlásra való figyelmeztetés, hogy itt van azért egy bűnbánat. És ugye, amit már említettetek, a bőjt, az imádság, az alamizsnálkodás, az tulajdonképpen ezzel szorosan összefügg, hiszen a bűnbánat gyakorlása által tudjuk ezeket még jobban kiteljesíteni. Tita nagybőjt időben milyen bűnbánati cselekedeteket fogtok tartani? Lesztek esetleg lelki gyakorlaton? Van-e kedvenc templomotokban, közösségetekben, olyan, ahol egy triduumon részt vesztek, szoktatok-e ilyenkor jobban felkészülni egy húsvét előtti Szent Jónásra? Mit tudnátok üzenni a kedves hallgatóknak, akik közül lehet, hogy nagyon sokan majd úgy tudnak a bűnbánat szentségével találkozni, hogy el kell hívni az atyát, mert csak a rádión keresztül tudja hallgatni, de hogyan tudnánk ezeket az esetleg ágyhoz kötött beteg testvéreinket meggyőzni, hogy ha lehet, és van elérhető pap, akkor hívják el húsvét előtt, éljenek ezzel a lehetőséggel, és hogyha nem tudnak elmenni, akkor nyugodtan az helyi illetékes lelkipásztor a bűnbánat szentségében részesíti, hiszen így lesz teljes a húsvéti felkészülés.
Szerintem az a fantasztikus, hogy manapság már lehet valaki ágyhoz kötött, és a fizikai behatároltság nem választja el őt ezektől a lehetőségektől. És nekünk volt rokonunk, aki ágyhoz kötött volt, és nagyon mélyen hívők voltak, és például neki a férje, amikor hazaért a templomból, mindig beszélgettek arról, hogy kivel találkozott, tehát úgymond elment vele a templomba, utána elmesélte, hogy mi volt az evangélium, mit mondott a pap, mit bízott rájuk, tehát ezt a fajta lelki táplálékot is megkapta, és ugye sok esetben nálunk a proszforát kiosztják, ugye azokat a darabokat, amik a felajánlásnak nem része, tehát sokszor még ebből is visz, és akkor Krisztus közöttünk szófordulattal vagy köszönéssel valóban, aki nem tudott eljutni, az is ilyen formában, kézzelfogható formában is kap egyfajta testi táplálékot is. Szóval mindehhez kapcsolódva azt gondolom, hogy ajánlottam én is az online lelki gyakorlatokat, és itt arra is utalnék, hogy ugye, amikor arra gondolunk, hogy beteg valaki, vagy ágyhoz kötött, akkor rögtön az időskort is hozzá kapcsoljuk, de lehet valaki fiatalként is így. És akár a különböző mobil applikációk segítségével, akár a hírlevélre való feliratkozással több szerzetesrend és akár több olyan plébánia is van, ahol lehet imádságot kérni, ahol be lehet kapcsolódni akár egy ilyen böjti online lelki gyakorlatba is, illetve közösségbe szerveződnek, és akár ennek van fizikai megvalósulása is. Én akár most itt buzdítanék is bárkit, aki tud olyanról, aki ágyhoz kötött beteg, vagy nem tud úgy bekapcsolódni, hogy akár az ő szobájába is lehet szervezni egy-egy heti, vagy egy-egy havi ilyen találkozót, illetve úgy tudom, hogy már arra is felkészültek, hogy nyomtatott formában megkaphassák azok, akik mondjuk tényleg nem internettel rendelkező, és most ha az idősekre gondolok, vagy kisebb településen élőkre, hogy nincs internet előfizetése. Tehát én ezeknek a használatára nagyon-nagyon buzdítanám az embereket, illetve akár így keretbe foglalva a mondandómat, abban senki nem akadályoz meg bennünket, hogy bemenjünk a szomszédunkhoz, és meséljünk neki, akár arról, hogy mit tapasztaltunk a templomba, vagy én többször megyek el úgy, hiszen ez is kérdésed volt, lelki gyakorlatokra, különböző plébániákra, parókiákra, különböző közösségekbe, hogy valaki mesél arról, hogy itt még végzik ezt az imádságot, most jön egy atya, vagy pont ez az atya érkezik és tart lelki gyakorlatot, hogy vigyük ezt a hírt egymásnak, segítsük egymást a bődben.
És azt gondolom, hogy az internet az nem ördögtől való, tehát lehet jól használni, és valóban a internetes lelki gyakorlaton kívül ugye a napi evangélium, meg a számtalan jó dolog is fellelhető. Mi is a férjemmel úgy kezdjük reggel a napot, hogy ő ágyba hozza nekem a kávét, és utána felolvassa a napi evangéliumot. Tehát így
ilyen szolgáltatást nem tudom mindenkinek nyújtani.
Igen, ez most nem a reklám helye, a világért sem szeretném kölcsönben adni a férjemet erre a szolgáltatásra, de viszont ez alapján ugye a férjeket, feleségeket buzdítok egy hasonló szolgáltatásra a saját otthonában is akár, illetve tényleg annyiféle információt fel lehet lelni interneten, például azt is, hogy mikor van a közelünkben Szent Mise, tehát mi ezt nagyon gyakran szoktuk egyébként nézni, mert nem feltétlenül úgy alakul a napjaink, a hétvégéink, hogy mindig otthon vagyunk, és mindig csak abba a templomba járunk, ahova egyébként szoktunk menni, és így információt kaphatunk arról is, hogy ahol éppen megfordulunk, akár vasárnap, hány órakor, és hol tudunk betérni a templomba, tehát nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni valóban az internetet, és informálódni, és a maximumot elérni a nagyböjtben ilyen szempontból is.
Én csak egy gyors közbevetést szeretnék tenni, hogy én például meg szoktam nézni a kegyhelyeket is. Illetve évelején nekem is szokásommá vált az, hogy eleve felírom azokat a dátumokat, vagy azokat a meghirdetett lelki gyakorlatokat már előre, ha mondjuk látok egy májusit, ami nekem akár időben, akár a témája miatt szimpatikus, és ez megint nem biztos, hogy eljutok, de egy jó lehetőség arra, hogy eljussak, vagy engem pont tavaly Nagybőjt idején hívott el a barátnőm egy híres kegyhelyen hirdetett lelki gyakorlatra, mert szeretett volna menni, és ez egy különleges öröm volt nekünk pluszban is, hogy időt töltünk együtt, és egyébként pont hittanári szakon voltunk szobatársak, és hogy most újra szobatársak lettünk egy lelki gyakorlat erejéig, talán még ennyit hozzáfűznék.
Idejében figyeltünk fel arra, hogy Budapesten a Ferenciek terén olyan népszerűvé vált a gyónás, hogy gyakorlatilag, tehát nem voltak elegek a ferencesek, és a piaristák is beszálltak a gyóntatásba, és egy nagyon-nagyon örömteli év volt látni, mi is szoktunk oda járni gyónni, és nekem a személyes tapasztalatom, hogy szerintem mindenki így van vele, hogy mennyire megkönnyebbül az ember egy-egy szentgyónás után, de fizikailag is, és éppen ezért nekünk az a szokásunk, hogy beírjuk a naptárba, hogy minden hónapban ugyanúgy, ahogy más teendőket el kell végezni, hogy a szentgyónás is benne legyen. Valóban a digitális technológia számtalan lehetőségeket biztosít, és pont ami a zajt is generálja, ugyanúgy az elcsöndesedést is képes generálni, és biztos vagyok benne, hogy számtalan akár olyan online közösség is van, még a Facebookon is, ahová lehet tartozni, és ami nagyban képes segíteni az embernek a lelki életét. És talán, amit én hallottam, hogy azért valóban egyre kevesebben keresik fel a plébániákat, és egyre kevesebben keresik meg az atyákat is, de lehet, hogy azért is, mert a világ egyre inkább olyan személytelenné válik, és nem akarok a másikkal még beszélni sem, és hogyha meg tudom tenni a technológia által, hogy egy picit azért próbáljunk visszatérni ez a személyességhez, és ezért is biztatnék mindenkit, hogy már olyan szempontból is, hogy azért tekintsenek úgy is, hogy azért ez szeretet lehet a papság felé is, hogyha felkeresik őket.
És azt gondolom, így a vége felé, hogy egy ilyen kis kulisszatitkot elárulok, hiszen a Nagybőjt az a lelkipásztor számára is egy különleges időszak. Egyrészt elkezdődik egy olyan liturgikus idő, amikor a hanvaszkodás, aztán a keresztúti áltatosságok, majd a virágvasárnap, a nagy hét, a szent háromnap, amelyek egy évben csak egyszer vannak, éppen ezért különlegesek. Akár hány éve pap valaki, azt gondolom, hogy ezekre mindig külön fel kell készülni, tehát én is, amikor a hamvazó szerdai misére készültem, akkor azért előző nap újra átnéztem a Szentmise könyvet, hogy akkor hol is van pontosan, majd hogyan is kell, mit kell mondani, hova kell tenni a hamut, és hogy fog történni a hamvaszkodás, mert hogy valóban a liturgiát úgy érdemes csinálni, ahogy azt az egyház előírja, és annak megvan a maga különlegessége, hogy például hamvazó szerdán nem mondunk az elején bűnbánati imádságot, hanem majd a hamvaszkodás szentelményében, a szentbeszéd után tesszük ezt, vagy tettük ezt meg. És a másik fontos dolog a lelkipásztor számára is, hogyha meghívják valahova lelki gyakorlatozni. Kezdő káplánként, ez a 2000-es évek elején volt, elég sok helyre kaptam meghívást, tehát nem volt olyan advent, nem volt olyan Nagybőjt, hogy egy vagy két-három napos lelki gyakorlatra ne kellett volna elmenni. Aztán ez később egy kicsit változott, a Covid-nál ott ugye ezek pont abban az időben úgy visszaszorultak, vagy megszűntek. Sok helyen redukálódott, hogy már nem háromnapos, csak egynapos vagy kétnapos lelki gyakorlatok vannak, de azért nagyon jó, amikor nézem én is a különböző portálokon, hogy hol tartanak háromnapos lelki gyakorlatot, és hogy azért ezek nagyon népszerű lelki gyakorlatok, és most én magam is a Debreceni Egyházi Egyházmegyébe kaptam egy háromnapos lelki gyakorlatra felkérést a Debreceni Szent Anna Székes Egyházba. Hát ez egy nagy kihívás, hiszen úgymond idegen terület, egy egyházmegyei központ, és ilyenkor az egy nagyon inspiráló, hogy az ember akkor újra átgondolja a Nagybőjtöt, hogy olyan dolgot mondjon, amit még nem mondott, de amit már az életében a 21 néhány éves papság során átélt, és ehhez nyilván van egy hosszú felkészülés, mert ugye beszélni lehet nagyon sokat, de hogy az valóban tartalmas legyen, és buzdító, és aktuális legyen, az ugye rendkívül fontos, hogyan is tudja az ember megszólítani a számára egyébként idegen közösséget. És ehhez egyébként a papnak is szükség van a bűnbánattartásra, a szentgyónásra, a lelki megújulásra. Éppen ezért nagyon szép, amikor azt mondjuk, hogy itt van ez az alkalmas szentidő, a nagybőjtnek szent napjai, amikor is lelkünket, testünket is felkészítjük az említett böjttel, imádsággal, jótékonykodással és a szentgyónások elvégzésével. Én örülök, hogy az én plébánia közösségembe mindig tudok akár nyugdíjas atyát, akár idős otthonba lévő atyát ilyenkor elhívni, mert összeszámoltuk, hogy a karácsony advent időben rengeteg gyónó elmaradt volna, hogyha nem ülött állandóan egy idős atya, vagy egy beteg atya, aki esetleg lehet, hogy szentmisét már nem tud gyakran mondani, de a gyóntatásra kiváló, alkalmas, nagy élettapasztalata van, és hosszú ideig is képes akár hallgatni az embereket, azt az egy vagy két vagy három gyónót, aki lehet, hogy egyébként nem szánta volna rá magát, hogyha azt látja, hogy 5 perccel előtte megérkezik, de a papnak már indulni kell, aki a szentmisét végzi, a szentmisét bemutatni, viszont ha ott a szentmise kezdetén ott ül egy atya, ahol ezt ugye meg lehet tenni, akár itt Egerben, a bazilikában is, akkor ez egy rendkívül jó lehetőség, hogy nagyon sok embert úgy rá tudunk venni arra, hogy éljen az alkalommal. És már csak egy rövid kis történet, hogy nem olyan rég heted magammal Assisiben, Rómában voltunk, és Rómába elmentünk a Santa Maria Maggiore templomba, bazilikába, hogy megnézzük a Szentatyának, Ferenc pápának a sírját, és bizonyára vannak többen a hallgatók közül, akik tudják, hogy rögtön mellette van az a gyóntatószék, ahol egy atya magyarul is gyóntat, és a kis csoporton heten voltunk, rögtön meglátták, hogy ég a kis lámpácska, jelzi, hogy ott van az atya, magyarul tud, és hát az egy akkora lelkélmény volt, akik elvégezték a szentgyónást, hogy Ferenc pápától pár centiméterre, ott a gyóntatószékben magyarul, a római Santa Maria Maggiore templomban ugyanazt a feloldozást kapják, mint egy kisfalusi templomban Magyarországon, de mégis az a lelkélmény, az egy meghatározó, és akkor olyanok is részt tudnak venni a szentgyónásban, akik esetleg már régebben vettek részt. Én már nagyon régóta adventben és nagybőjtben unosuntalan erre térek vissza, hiszen aki a templom közösségéhez tartozik, és eljön ezekben a ünnepi napokban majd, akár nagybőjt vasárnapjai, akár a Szent Háromnap, akár a húsvéti ünnep, akkor ha komolyan végigcsinálja a nagybőjtöt, ami azt jelenti, hogy legalább egy szentgyónást elvégez, és kicsit többet imádkozik, odafigyel magára, akkor nyugodtan áldozhat, és ezzel gyakorlatilag az egész közösség részesül a legnagyobb örömben a húsvéti feltámadásban. Nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet, és beszélgető társaimnak, Annának, Ritának és az Zoltánnak azt, hogy ma is megosztották velünk gondolataikat.
Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai, hogy megtisztítsuk a szívünk, lemosva vétkek szennyeit. Ezért imánk még esdekel, alászkodjék az értelem, hajoljon földre tírcsa vál, arcunkat mossák könnyeink. Vágyunkat üzzük messzire, törjük meg testünk ösztönét, így leszünk élő áldozat, és bőkezően adhatunk. Szolgálván, hogyha böjtölünk, elszáll a belső lustaság, elfut a lelki zsibbadás, világosságra vált a köd. Legyen bár vétkek temploma, és bűnfekéllyel telt a szív, a böjt lesz legjobb gyógyszere, ha kegyelmével jő atyánk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.